Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma reggel regisztrált először fagypont alatti hőmérsékletet hazai mérőállomás az idei őszi szezonban, tudatta a Hungaromet. 4 ilyen állomás is volt, Lénárdaróc, Tésa vízmű, Szikszó vízmű, de természetesen Zabarban volt a leghidegebb, -1,9 fok. Ma találkozik Budapesten Szijjártó Péterrel az új ukrán külügyminiszter Andrij Sibiha. A megbeszélésen kiemelt helyen szerepel a magyar kormány által kritizált ukrán kisebbségi törvény is, amely miatt blokkoltuk az uniós békekeretet, ismertette a külgazdaság és külügyminiszter. A svájci Weltwochen lap azt írta, Orbán Viktor magyar miniszterelnök Kínával és Brazíliával közösen dolgozik egy olyan találkozón, ahová leültetnék Ukrajnát és Oroszországot is. Az ukrán-magyar határszakaszon 5285-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 5564-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 56 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 152 hatássértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a táviratirodát. Az elmúlt héten az ország területén idén az eddigi legtöbb 395 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Több mint 2000-en csatlakoztak a területvédelmi tartalékosokhoz a júniusban indult Szeretem megvédem elnevezésű kampány keretében, ismertette a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország nem behívót, hanem meghívót adott fiataljainak. A kormány mégsem változtat a nyugdíjrendszeren, írta meg a pénzügyminisztérium a Népszava érdeklődésére. 2025. március 31-éig kellene hatályba léptetni a nyugdíjreformról szóló jogszabályt, amihez javaslati csomagot készített a világ 38 országát tömörítő gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. A kormány viszont nem tervez változtatást, a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, a 13. havi juttatásokat kifizeti, az Európai Bizottság nyomására felkért szakértői javaslatokkal nem ért egyet, azokat nem támogatja, írta a Tárca a napilapnak. Október 1-től a pénznemváltásos ügyletek után már kiegészítő tranzakciós illetéket is kell fizetni, az augusztusban jelentősen megemelt eddigén felül. A változás azt jelenti, hogy amennyiben egy tranzakció különböző pénznemek közötti átváltást tartalmaz, úgy erre az általános tranzakciós illetéken felül további 0,45%-ot kell fizetni, ügyletenként 20 000 forintos felső határral. Folytatódik az ingyenes laptop program az iskolák 5., 9. és a 6. osztályos gimnáziumok 7. évfolyamán, az igényléshez csak regisztrálni kell, tudatta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. Az elmúlt években több mint 450 ezer laptopot igényeltek és kaptak a családok, idén ez további 100 ezerrel egészül ki, a notebookokat a szülő a gondviselő igényelheti október 7-ig. Idén augusztusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 600 ezer vendég 7 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégészakáké 3,6%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,7, a külföldieké 3,5%-kal nőtt. Augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 3%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,2, az export értékesítésé 4%-kal nőtt, jelentette a KSH. Izrael tegnap légicsapások sorozatát indította a jemeni húszi célpontok ellen, miközben folytatta a libanoni Hezbollah elleni támadását is. Az izraeli kormány továbbá kiterjesztette az Irán által támogatott csoportok elleni támadásait az egész Közel-Keletre, ami azzal a kockázattal jár, hogy felgyorsítja a regionális háború eszkalációját. Újabb áradástól tartanak Romániában a 2 hete bekövetkezett árvíz által sújtott térségben. Tegnap ezért elrendelték 23 moldvai településen több mint 1000 ember evakuálását megelőző jelleggel. Legalább 116 halálos áldozata van az Egyesült Államok délkeleti vidékein a Helene hurrikán és az árvíz sújtott államokban. Közülük legtöbben Észak-Karolinában, egy hegyek között fekvő városban, Asheville-ben haltak meg, amelyet áradás sújtott. Megérkezett a nemzetközi űrállomása a SpaceX Crew Dragon űrkapszulája, amely a tervek szerint jövőre visszahozza a Földre az ott ragadt két amerikai űrhajóst, Butch Wilmore-t és Sunny Williams-t, közölt a NASA és a SpaceX. Az ő 8 naposra tervezett küldetésük 8 hónaposra nyúlik. Végül az időjárásról: csak gomoly felhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem hullik, többfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nagy Katalinnal, a Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta mi nálunk.
Én köszönöm, én vagyok megtisztelve, hogy itt lehetek, és mondhatom, mit szeretnék.
1581. április 24-én született Páli Szent Vince, és 1660. szeptember 27-én, 79 éves korában hunyt el Párizsban. Néhány nappal ezelőtt, szeptember 27-én emlékeztünk halálának évfordulójára. Emlékezünk rá, hiszen megérdemli, hogy minden évben megemlítsük az ő munkásságát, szolgálatát, hiszen szó szerint mondhatom, hogy ha a Páli Szent Vince szeretett szolgálat szolgálatára és munkájára tekintek, hogy maradandót sikerült létrehozni.
Egész biztos. Páli Szent Vince ugye egy francia áldozó pap volt, aki az irgalmasság szentje nevet viseli, és az ő lelkiségét kell követni. A mi szeretett szolgálatunk egy nemzetközi szövetség része, tehát a pontos nevünk a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretett Szolgálata. 180 országban van jelen ez a szeretett szolgálat, és hát a vincés családról már sokak ismereteket szereztek, és az ismeretek során tudjuk azt, hogy az irgalmas nővérek, a szeretett lányai, a szeretett szolgálatok a világon mindenütt ezreket vonzanak, és Páli Szent Vince tanítását követik keresztény hitükkel.
Miskolcon beszélgetünk, számunkra a miskolci Páli Szent Vince szeretett szolgálat adja most a beszélgetésünk apropóját, nem véletlenül, hiszen ahogy készültünk a riportra, Ön külön kiemelte, hogy nagyon büszke arra, hogy Miskolcon van a Páli Szent Vince szeretett szolgálat központja.
Azért is vagyok erre büszke, mert amikor 32 évvel ezelőtt alapította az alapító, a háború utáni alapító, Házi Józsefné Katika, akkor ő Lourdesból hozta haza ezt a lehetőséget, és onnan kapta a támogatást, mert a beteg fiú gyermekével járt Lourdesban, imádkozni mentek Lourdesba a gyógyulásért, és ott találkozott a Páli Szent Vince szeretett szolgálat önkénteseivel, és ennek a mintájára alapította meg ezt a szolgálatot, amit azóta is követünk, és ő sajnos 2001-ben hirtelen és tragikus körülmények között meghalt. Én ma már 9. éve vagyok vezetője ennek a szolgálatnak. Remélem még ezt a másfél évet, ami a mandátumom lejáratáig tart, igyekszem majd abban a keresztényi szeretetben elvégezni ezt a munkát, amit Páli Szent Vince tanítása mutat.
Ha már egy országos szolgálatról beszélünk, hányan vannak a tagok? Hol működnek még az országban a szeretett szolgálatnak csoportjai?
Hát különösen itt Borsod megyében van néhány községben, városban. Alsó-Zsolcán egy nagyon jó kis csoportunk van, Sziget-Szentmiklóson, Budapesten, az ország több helyén. Sajnos a tagok létszáma csökken, különösen a Covid-járvány megtizedelte a 200 tagot számláló szeretett szolgálatot. Ma már sajnos a kiöregedett 4-5 év alatt hát 20-30 embert elveszítettünk, részben az idős kor miatt, részben betegségek miatt, részben pedig, hát ugye, ha nem tudja a szolgálatot teljesíteni, akkor most már csak pártolódtakként, de számon tartjuk. Mi magunk is lassan rászorulunk a segítségre, úgyhogy próbáljuk egymást is támogatni.
Legyen olyan kedves, beszéljünk akkor a szeretett szolgálat feladatairól. Nos, miben és hogyan is tudnak önök segíteni a rászorulókon?
A Párizsi Központ egy iránymutatást ad, és egy alapszabállyal egyesületi formában működik a szeretett szolgálat, és ezt az alapszabályt ugye a törvényszék hagyja jóvá, tehát a miskolci törvényszéken vagyunk bejegyezve, mint egy civil szervezet. Ez a civil szervezet jogosítványt kap arra, hogy a állami pályázatokon részt vegyen, hogy adományokat gyűjtsön, ezeket az adományokat pénzbeli ruha és élelmiszer vagy más használati tárgyak tekintetében is kiossza a rászorulóknak. Sajnos raktárunk nincs, és olyan kevés helyen rendelkezünk, ami hát ezt is korlátozza, ezt a lehetőséget. A legnagyobb tevékenységünk viszont azon kívül, hogy ugye hetenként van ügyeleti napunk, és kiszolgáljuk az odaérkező betérőknek, nevezzük azokat a rászorulókat, nagy családosok, sok gyermekesek, idősek, vagy mi elmegyünk hozzájuk, vagy a Miskolc szegény város részeibe elvisszük az adományt, és ott is találkozunk azokkal a nehézségekkel, sőt, hát leginkább ott találkozunk azokkal a nehézségekkel, aminek a segítségnyújtása legfontosabb megoldási lehetősége, de hát ez a legnehezebb.
Hogyan segítenek, és meddig terjed az önök segítő képessége?
Ugye ez, hogy ezeket az adományokat begyűjtjük és kiosztjuk, ez egy állandó feladat. De a legnagyobb segítség véleményem szerint a mai világban, hogy azok az emberek, akik kapnak ugye sok-sok állami, városi, önkormányzati vagy más hatósági határozatot, azokat nem hogy elolvasni alig tudják, hanem értelmezni meg pláne nehéz nekik, és hát ebben segítünk. Na most ez a segítség, ez leginkább az én részemről működik, mert hogy én egy jogász végzettségű vagyok, és hát igyekszem megoldani, vagy segíteni megoldani azokat a nehézségeket, amik ezzel a feladattal járnak. Példának okáért elmondanám, hogy a minap felkeresett egy pártfogoltunk, akinek nemrég talán egy éve meghalt a férje, és 5 gyermeke van, munkája nincs, Jukóvölgyben lakik. És hát kiderült, hogy ugye amióta a férje meghalt, azóta nem kapott áramszámlát, de már úgy érkezett ugye a kommandó, hogy mintha lopná az áramot. Tehát meg is állapítják jegyzőkönyvileg, hogy szerződés nélkül vételezi az áramot. Na most ennek a következménye az, hogy nem a rendes áron állapítják meg a fizetnivalót, hanem 175%-os felárral, és úgy viselkedik mondjuk egy szolgáltató, mint egy hatóság. Kormányrendeletre hivatkozik, és ő ezen jogosítványával ugye élve közli, hogy ha nem fizeti ki, akkor ugye kikapcsolják, de hát ez olyan nagyságrendű, ez a 175%, felár, hogy milliós nagyságrendűre jön a számítás, és hát ezzel megküzdeni egy egyszerű ember nagyon nehezen tud. Még nekem is nehéz ezt. Egyáltalán azt se tudom, hogy fogjak hozzá, de hát ugye megpróbálom. Hát most ilyen, ez csak példakedvéért mondtam. El szeretném mondani, hogy ma a városi embernek az identitását keressük, de ez egyébként én úgy érzem, hogy ma egy rádióműsorban vagy más fórumon túlzottan előnybe van részesítve, mert magyarul is meg lehet fogalmazni. Önkifejezés, önazonosság jelenti az identitást. de nem kell mindent idegen szóval megfogalmazni. Különösen az egyszerű embernek, egyszerűen kell fogalmazni, mert az a szegény ember nem tudja, hogy őt éppen megfosztják az identitásától, nem pedig abban az előnyben részesítik, hogy megvalósíthassa önmagát. Tehát én azt gondolom, hogy elkendőzzük az idegen szavakkal a problémákat, és ezen is változtatni kellene, szép szavakat kell használni, ilyet, hogy szeretet, hogy alázat, hogy könyörület, és ezeket meg kell tanítani a gyerekeknek, és akkor ebből lehet indulni a jóság felé. Ez a jóság tanítása szerintem. Az előbbi említette a riporter asszony, hogy én büszke vagyok arra, hogy Miskolc a szeretetszolgálat központja. Azért vagyok büszke rá, mert én itt születtem, itt élek, és ugyan elköltöztem 20 évre Budapestre, de visszatértem, és visszatértek a gyerekeim, akik külföldön voltak, és szerettek hazajönni, és most is az a véleményem, hogy ide jó hazajönni. Miskolc egy szerethető város. Más a véleménye sok embernek, például az a körülmény, hogy most megállapították valami európai felmérés alapján, hogy Miskolc a Európa 10 legveszélyesebb városa között van számon tartva. Most egyesek szerint ez azért van, mert Miskolcon no-go zónák vannak.
Legyen olyan kedves, ezt magyarázzuk meg. Mit jelent ez a kifejezés? No-go zóna.
Hát ez a baj, hogy ezt szerintem csak méltatlanul rásütik tulajdonképpen erre a városra, mert ez a no-go zóna egy katonai kifejezés. Azt jelenti, hogy ne menj oda. Mert hogyha oda mész, ott retorziót elszállnak szembe veled, tehát még a rendőr se menjen oda. De hát ez mondjuk Chicagóba lehet, hogy elfogadható, de ez nem Miskolcra vonatkozik. Az, aki ilyen jelzővel, vagy ilyen méltatlan megbélyegzéssel illeti a várost, az összetéveszti a szegény emberek, a mély szegénységben élő emberek magatartását a no-go zónával.
Inkább az itt élő embereknek a helyzete és az élete, fogalmazzunk így, kilátástalan, sokszor a megoldandó lehetőségek olyan lehetetlennek tűnnek, de hála a jó Istennek, hogy van mondjuk a Páli Szent Vince szeretetszolgálat, és a szolgálat önkéntesei, munkatársai próbálnak a lehetetlen helyzetekből is lehetségest kihozni vagy előhozni.
Hát köszönöm, igen, ez a lényege, a tevékenységünknek ez lenne a lényege. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Páli Szent Vince is követi ugye a Jézusi parancsot, illetve hát ő is azt mondja, hogy a törvényt be kell tartani. Na most csak egy kérdés van, hogy melyik törvényt. Ugye van a társadalmi törvény, van a mózesi törvény, van a Jézusi törvény. Tehát én azt gondolom, hogy a keresztény embernek a keresztényi szeretettel kell a törvényt értelmezni. Ebben a mai világban ezt nagyon nehéz. Na most az, hogy ugye az írott jogszabály, ami kormányrendeletnek neveztetik, vagy városi önkormányzati rendeletnek, ezeket is be kellene tartani, de nem kéne talán hozzátenni ezt a 175%-os felárat. mert lehetne úgy is értelmezni, hogy nem feltétlenül kell lopásnak minősíteni azt, ami valószínű bűn, hogy nem, de van mulasztásos bűncselekmény, ugye? Vagy ugye a gyónásban is azt mondjuk, hogy gondolattal, tettel, cselekedettel és mulasztással. Tehát ezt a mulasztást, ezt másképpen kellene a szegény embernél értelmezni.
Mert a jelen példában is, amelyet most ismertetett, lehetne olyan megoldást találni, hogy mindkét fél jól járna. Tehát van ilyen megoldás is, hát esetőség.
Ne. Csak nem lehet beszélni se róla. Tekintettel arra, hogy az az ügyintéző, aki csak a dolgát végzi mondjuk egy irodában vagy egy szolgáltatónál, annak ugye az a protokoll, hogy neki be kell hajtani ezt az összeget. És nem is köthet vele szerződést, tehát ezeket a dolgokat még a jogászi ésszel is nehéz követni, és főleg megoldani, meg megoldást találni rá. Úgyhogy egész messze menőkig kell erőlködni azon, hogy valami megoldást található legyen. De hát ugye főleg arról van szó, hogy nem csak ez az egy eset van ebben a negyedben, és hát ugye joggal mondják azt, akik nincsenek tájékoztatva, vagy nem tájékozódnak arról, hogy visszatérve erre a no-go zónára, hogy döntést kell hozni annak a szegény embernek reggel, hogy kenyeret vesz, vagy villamosjegyet, vagy buszjegyet, hogy elvigye az iskolába, mert hiába a gyereknek ingyen megy a busz. A 6 éves gyereket még iskolába kell vinni. Tehát azért nem visz iskolába, mert akkor nem tud kenyeret venni. Vagy ugye kivágja a szomszéd gyümölcsfáját, vagy az ott nem lakó szomszéd gyümölcsfáját. Igen, ez bűn, de nem az a megoldás, hogy aztán majd a sértett rendet csinál. Mert ugye a bajt követi. Szóval tanítani kell a gyerekeket, főleg a gyerekeket. Tulajdonképpen ezek a gyerekek beleszületnek a szegénységbe. És ez a legnagyobb probléma ebbe, hogy az ő szüleik, akik ugye nem találnak megoldást, mert azért nem megy munkába, mert ugye már annyi tartozása van, hogy nem kap, rögtön levonják az 50%-ot. Ez egy rossz felfogás, mert az 50% fizetés éppen a nullánál 50%-kal több, de ő szóval sértve érzi magát, mert azt mondja, hogy őt azért büntetik, mert nem tudom hányszor közlekedési szabálysértést követett el, mert nem vett buszjegyet, vagy buszjegy nélkül utazott. Vagy hát ezek a minimális problémák, de hát ennél sokkal nagyobb problémák vannak, hogy ugye egyáltalán szinte Dickens-i figurák ezek a gyerekek, és a szegénység olyan mély és olyan drámai, hogy elmondani nem lehet. Mindezzel együtt a megoldást kell keresni, és az okot kéne megszüntetni, és nyilván ez nem egy szeretett szolgálatnak a feladata, de a feladat végzésében egy csepp a tengerben mindenképpen, és hát minimálisan az, hogy felvilágosítjuk a hallgatókat, vagy egyáltalán a közvéleményt arról, hogy aki tud és aki akar, segíthet.
Hogyan? Milyen megoldások létezhetnek és lehetnek erre? Adjunk jó példát a minket hallgató, kedves hallgatóknak, akiben most felkeltjük az érdeklődést, és szeretne segíteni. Hogyan segíthet? Hogyan teheti ezt meg?
Hát nagy segítségünkre vannak a plébániák. Ugye azok a iskolás, vagy még nem iskolás gyerekek is el tudnak menni a templomba vasárnap, és kiviszi el őket? Hát elviszi az iskola igazgatónénie. A jó pásztorról szólt az evangélium. Hát megható volt látni, hogy a vasgyári templomban 20-25 gyereket fegyelmezetten vezetett a tanárnéni. Ezt a fegyelmezettséget már régen láttam, és amikor imádkoztak a Mária oltárnál térdepelve, az valami olyan megható volt, hogy még szinte könnyeket csal az ember szemébe. Szóval ez a nagy segítség, hogy tanítani a jóságot, a szépséget, és akkor eljuthatunk a derűig, ahogy mondta Ilinszky. Tulajdonképpen ezek a gyerekek, akik soha nem látnak ugye olyan körülményeket, mint amit a a más iskolás gyerekek. Volt olyan például, hogy egy ismerős iskolaorvos doktornő vizsgálta a gyerekeket, és mire sorra került volna, eltűnt. És aztán első osztályos volt, és akkor kérdezték, hogy hol voltál, mikor megérkezett. Azt mondta, elmentem hátra elvégezni a dolgomat. Nem tudta, hogy van WC az iskolában. Ezek bizonyítja azt, hogy nem no-go-zónának, hanem azt kellene mondani, hogy let's go. Ez azt jelenti, ugye, hogy menj oda. Találd meg a fórumot, a lehetőséget, és segíts. Tanítsd jóságra, a szépségre.
Akár úgy is, hogy a Páli Szent Vince szeretett szolgálat tagjaivá vagy önkénteseivé is válhatnak a kedves hallgatók, hiszen gondolom, ha már említette is, hogy sajnos kiöregedőben van a szeretett szolgálat összetétele, és a tagjai kiöregedőben vannak, jó lenne, hogyha lenne utánpótlás, és fennmaradna még ez a szeretett szolgálat.
Ez így igaz, és ha nem is, mert ugye a fiatal emberek el vannak foglalva. Akik dolgoznak, azok ugye délután, a munka után már nem tudnak a szeretett szolgálatba. Vannak azért mégis, akik megtalálják a szeretett szolgálatot. Mi pályázatokból, adományokból tartjuk fenn a szolgálatot, és ebből adjuk tovább a segítséget. Én úgy gondolom, hogy az a fiatal ember, aki december 22-én még odahozza azt a adománypénzt, amit egyébként elköldhetne másra. De jó érzés látni és elfogadni tulajdonképpen, és aztán ebből megoldani a segítséget.
Vannak még jó példák, és remélhetőleg lesznek is jó példák, sőt a riportunk elsődleges célja az, hogy mi Miskolcot népszerűsítsük, hiszen nekünk ez a város, a szeretett városunk. Minket ide köt minden, és örülnénk, hogyha a folytatásban is maradna a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Központja Miskolcon. Legyen olyan kedves, mondja el a legfontosabb elérhetőségeket. Hogyan vehetik fel önökkel a kapcsolatot?
Miskolcon, Diósgyőrben, az Árpád utca 2-ben, az emeleten található a mi szeretett szolgálatunk. Én azt hiszem, hogy sokan ismerik. Mellettünk van a Máltai Szeretett Szolgálatnak a napközi ellátója. Tehát ez az együttműködés is nagyon sokat segít azokon az embereken, akik erre rászorulnak. Mi nagyon sok hajléktalant is támogatunk, és hát nagyon érdekes ez, hogy most már a Máltai Szeretett Szolgálatban csak olyan hajléktalan tud szállást kapni, aki valamennyit fizet. Hát ugye nem tudják egyébként ingyen ellátni. Van még a Vörös Kereszt, amelyik ugye a Baross Gábor utcában, ott talán fizetés nélkül is meg lehet aludni, de hát nagyon érdekes, hogy ezek az emberek, mikor már a jó idő jön tavasszal, akkor már nem akarnak a szolgálatban lakni, tehát aludni sem mennek be. Ennek biztos más oka van, ezt én nem tudom firtatni. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy koldusokkal találkozik az ember a templom előtt, és amikor megkérdezi tőle, hogy én miben segíthetek, akkor ő elmondja, hogy hát tulajdonképpen ő azt a szabad életet választja, és hát hogyha adnék neki néhány forintot, akkor azzal ő már jól van. De hát ez mondjuk nem a mi célunk, meg feladatunk. Mert hogyha ő 56 évesen a szabad életet így gondolja megoldani, vagy neki ez a célja, akkor ez nem a szeretett szolgálat problémája.
Riportunk régihez közeledve, mi lehet a mostani beszélgetésünk üzenete? Legyen olyan kedves, foglaljuk össze a legfontosabbakat.
Tehát Miskolcon a szegény gyermekeket kell támogatni. Ez nem csak iskolában, iskolán kívül. Lehet oda menni, ott van közösségi háza Jukóvölgyben, találkozhat a Teréz anya nővéreivel, találkozhat a Diósgyőri plébánián, a Vasgyári plébánián, a Mindszenti plébánián, szerető atyákkal, akik támogatják a mi szolgálatunkat is, és rajtunk keresztül a gyerekeket, de közvetlenül is segítséget nyújthatnak. És még egy nagyon fontos, hogy ugye az állami gyermeknevelés, vagy a gyermekfelügyelet ugye vizsgálja azt, hogy a szociális körülményei, hogy felelnek meg a gyerekeknek. Ha nem felelnek meg, akkor elviszik a gyerekeket, és ugye nevelőszülőkhöz, vagy más központi neveléssel próbálják segíteni a családot. Hát nem ez a segítség, hanem az a segítség, hogyha mondjuk csak két ágy van, és négyen öten szeretnének rajta aludni, akkor vegyünk nekik ágyat, és ne elvigyék a gyereket, majd aztán úgyis megszökik, és visszamegy a szüleihez, mert mégiscsak az az otthona. Adja meg a jó Isten, hogy az örvendezőkkel örvendezni, a sírókkal sírni tudjunk, hogy keresztény szeretetünk mindenkihez eljusson. Ezt Adi úgy fogalmazta, hogy víghitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni. Hát ezzel szeretném befejezni, hogy a jó Isten segítségével a szeretet szolgálat a szeretetet tudja szolgálni, és ez mindenkire vonatkozhat.
Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Katalinnak, a Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökének, és köszönöm szépen minden rászoruló nevében az önök szolgálatát és tevékenységét, és kívánok még ehhez a folytatásban is jó egészséget és a jó Isten áldását.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája a Szent Atya belgiumi látogatásának harmadik zárónapja. Az irgalmasság evangéliuma legyen döntéseink alapja. Ferenc pápa homíliája a brüsszeli szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, köszönet a fogadtatásért, bízzuk magunkat a szűzanyára. Boldog Anne de Jésus, a női életszentség modellje. Az irgalmasság evangéliuma legyen döntéseink alapja. Ferenc pápa homíliája. A Szent Atya vasárnap délelőtt a brüsszeli Baldwin király stadionban bemutatott szentmisével zárta le luxemburgi és belgiumi apostoli látogatását. Homíliájában a nyitottság, szeretett közösség és tanúságtétel fogalmaihoz fűzte gondolatait, elemezve a bűnre csábításról, megbotránkoztatásról szóló vasárnapi evangéliumi szakaszt. Az apostoli látogatást lezáró szentmisén a Szent Atya a boldogok sorába iktatta a 16.-17. században élt Anne de Jésus spanyol sarutlan kármelita szerzetesnőt, akinek életszentségét és munkásságát példaként állította a hívek elé. Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének nyakára és a tengerbe dobnák. Idézte a pápa Márk evangéliumából Jézus szavait, amelyeket tanítványaihoz intézett, figyelmeztetve őket a botránkoztatás veszélyére. Ez egy erős, szigorú figyelmeztetés, mondta Szent Atya, majd megjelölte homíliájának három kulcsszavát: nyitottság, szeretett közösség és tanúságtétel. A pápa utalt rá, hogy a Számok könyvéből vett első olvasmány és az evangéliumi szakasz a nyitottságról szólnak. A Szentlélek ugyanis a kibonulásról szóló elbeszélésben nem csak azokat a véneket árasztja el a profétai elragadtatás ajándékával, akik Mózessel együtt a gyülekezet sátrába mentek, hanem másik két férfit is, akik a táborban maradtak. A pápa ezt egy nagyon szép előjelnek nevezte, hiszen ha a kezdetben botrányosnak tekintették, hogy a két férfi nem tartozott a választottak csoportjába, a lélek ajándéka után botrányos lenne megtiltani számukra, hogy gyakorolják kapott küldetésüket. Ezért mondja nyitott lélekkel és szívvel az alázatos és bölcs Mózes, bárcsak az egész népet profétává tenni, és kiárasztaná rájuk lelkét az Úr. Idézte a Szent Atya az első olvasmány bölcs szavait, amelyek előre vetítik azt, amit Jézus az evangéliumi szakaszban mond. A Kafarnaumban játszódó jelenetben a tanítványok meg akarják akadályozni, hogy egy ember a Mester nevében démonokat üzzön ki, mert nem csatlakozott hozzájuk. Úgy gondolják, hogy aki nem követi őket, annak nincs joga csodákat tenni. Jézus azonban, mint mindig, most is meglepi őket és kéri, hogy lépjenek túl szokott sémáikon, ne botránkozzanak meg Isten szabadságán.
A non scandalizarsi.
Azt mondja nekik, ne tiltsátok meg neki. Aki nincs ellenünk, velünk van. Ez a két jelenet, Mózes és Jézus jelenete, ránk és keresztény életünkre is vonatkozik, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. Ugyanis a keresztség által mindannyian küldetést kaptunk az egyházban, ami egy ajándék, nem pedig egy dicsekvésre ösztönző cím. A hívők közössége nem a kiváltságosok köre, hanem az üdvözültek családja, és nem a saját érdemeink alapján kaptuk a küldetést, hogy elvigyük az evangéliumot a világnak, hanem Isten kegyelméből, az ő irgalmából és abból a bizalomból, hogy minden korlátunkon és bűneinken túl továbbra is atyai szeretettel küld minket és kísér türelmesen nap mint nap. Ha tehát nyitott és gondoskodó szeretettel akarunk együttműködni a lélek szabad cselekvésében, anélkül, hogy önhítségünkkel és merevségünkkel bárki számára botrányt, akadályt jelentenénk, alázattal, hálával és örömmel kell végeznünk küldetésünket, szögezte le Ferenc pápa. Nem neheztelnünk kell, hanem örülnünk kell annak, hogy mások is megtehetik, amit mi teszünk, hogy növekedjen Isten országa, és egy napon mindannyian egyesüljünk az Atya ölelésében. A pápa ezután elérkezett a második szóhoz, ami a szeretett közösség. Szent Jakab a Szenteckében két erős képpel szól hozzánk erről. A gazdagság, amely megrothad, és az aratók tiltakozása, amely eljut az Úr fülébe. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy az élet egyetlen útja az ajándékozás, a szeretet, amely a javak megosztásában egyesít. Az önzés útja csak bezárkózásokat, falakat, akadályokat, vagyis botrányokat jelent, amelyek a dolgokhoz láncolnak, és eltávolítanak bennünket Istentől és testvéreinktől. Tanította homiliájában Ferenc pápa. A Szent Atya arra mutatott rá, hogy az önzés, mint minden, ami megakadályozza a szeretetet, botrányos, mert eltiporja a kicsinyeket, megalázza az emberek méltóságát, és elfújtja a szegények kiáltását. Ez igaz volt Szent Pál korában ugyanúgy, mint ma is a mi számunkra. A pápa felidézte Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának a jóléti társadalmakra vonatkozó tanítását, miszerint, ha az egyének és a közösségek életének alapjául kizárólag az önérdek és a piaci logika elveit helyezik, ez olyan világot teremt, amelyben nincs többé helye a nehézséggel küzdőknek, nincs irgalom a tévútra tértek számára, és nincs együttértés a szenvedőkkel. Ferenc pápa ezen a ponton rögtönző szavakkal hozzáfűzte. Gondoljunk arra, mi történik, ha a gyerekeket megbotránkoztatjuk, megütik, bántalmazzák őket, azok, akiknek gondoskodniuk kellene róluk. Gondoljunk a fájdalom és a tehetetlenség sebeire először az áldozatokban, aztán családjaikban és a közösségeikben is. A pápa szívével és elméjével visszatér azoknak a kicsiknek a történetéhez, akikkel tegnap előtt találkozott. Meghallgatta őket, érezte a szenvedésüket, mint akiket bántalmaztak, és ezért megismételte. Az egyházban mindenkinek van helye, mindenkinek, ahol majd mindannyiunkat megítélnek, de nincs helye a bántalmazásnak.
E non c'è posto per l'abuso.
Ezért azt kérte a pápa, hogy senki ne takargassa a bántalmazásokat. Kéri a püspököket is, hogy ne takarják el a visszaéléseket. Ítéljék meg a bántalmazókat, és segítsék őket, hogy kigyóduljanak ebből a bántalmazási betegségből. Ezt a gonoszságot az ember nem rejti el. Ezt a gonoszságot ki kell húzni a szabadba, hogy ismerté váljon, ahogy azt néhány bántalmazott bátran megtette. Legyenek ismerté, a bántalmazókat pedig ítéljék meg, legyen az akár világi személy, pap vagy püspök, ítéljék meg őket. Isten égéje világos, folytatta a homíliáját a Szentatya. Azt mondja, hogy az aratók tiltakozását és a szegények kiáltását nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet elhallgattatni, mintha ezek a jólét világának tökéletes hangversenyében disszonáns hangukat képviselnének. Éppen ellenkezőleg, ezek a lélek élő hangjai, amely emlékeztet minket arra, mindannyian szegény bűnösök vagyunk. Elsőként én, tette hozzá a pápa, és ez megtérése hív minket, szögezteli a Szentatya, majd a következő erőteljes felhívásokkal folytatta homíliáját. Ne akadályozzuk meg prófétai hangjukat azzal, hogy közönyünkkel elhallgattatjuk őket. Hallgassuk meg, amit Jézus mond az evangéliumban. Távol legyen tőlünk a botrányos szem, amely meglátja nincstelent és elfordítja fejét. Távol legyen tőlünk a botrányos kéz,
lontano da noi la mano scandalosa,
amely ökölbe szorul, hogy elrejtse kincseit, és mohón visszahúzódik zsebébe. Mert ahogy nagyanyától hallotta a pápa, az ördög is a zseben keresztül lép be, és indít akár szexuális abúzusra. Távol legyen tőlünk a botrányos láb, folytatta, amely gyorsan elfut, hogy ne közeledjen a szenvedőkhöz, hanem távol legyen tőlük. Mindez álljon távol tőlünk, kérte. Így semmi jót és szilárdat nem építhetünk. Ha pedig alamizsnát adunk, érintsük meg a nélkülöző szemét és nézzünk a szemébe, hangsúlyozta Ferenc pápa. Aztán arra buzdított, hogy az irgalmasság evangéliumát tegyük döntéseink alapjaivá, hiszen csak így tudunk jó magukat hinteni társadalmi és gazdasági szinten. Szeretet nélkül semmi sem maradandó, minden eltűnik, széthull, és egy tovaszálló üres és értelmetlen élet fogjai maradunk, egy értéktelen világi, amely a külsőségeken túl minden hitelét elvesztette, mert megbotránkoztatta a kicsinyeket. A Szentatya homíliájában ezután a harmadik szóhoz fűzte tanítását, amely a tanúság tétel.
Testimonianza.
A szertartás elején a boldogok sorába iktatott André Jezű, a Jézuson nevezett Anna, sarutlan kármelita szerzetes nővér, életének és munkásságának példáját állította a hívek elé. Az új boldog lélek óriása. Avilai Szentterész nyomdokain haladva, korának egyházában egy nagy reformmozgalom egyik főszereplője volt. Az 1545 és 1621 között élt szerzetesnő Avilai Szentterész eszméi Spanyolországban, Franciaországban, sőt itt Brüsszelben és az akkori Spanyol-Hollandia nevű területen is terjesztette, emlékeztetett rá Ferenc pápa. Egy olyan korban, amelyet fájdalmas botrányok jellemeztek, a keresztény közösségen belül és kívül egyaránt, ő és társnői imádságból, munkából és jótékony szeretetből álló egyszerű és szegényes életükkel olyan sok ember tudta visszahozni a hithez, hogy alapítványukat valaki lelki mágnesnek nevezte el ebben a városban. A sarutlan kárbelita nővér saját elhatározásából nem hagyott hátra írás. Eljét inkább arra kötelezte el magát, hogy ő maga is megvalósítsa a gyakorlatban mindazt, amit tanult, és életmódjával hozzájárult az egyház felmelkedéséhez a nagy nehézségek idején. Idézte fel az új boldog életének fő vonásait a Szentatya. Homíliája végén a pápa arra biztatott utalással Gaudete et exultate kezdeti apostoli buddításának tanítására, hogy fogadjuk el hálással a női életszentség finom és erőteljes modelljét, amelyet az új boldog ránk hagyott, és amely nyitottságból, közösségből és tanúságtételből áll. Kérjük közbenjárását, kövessük erényei példáját, és újítsuk meg vele együtt elkötelezettségünket, hogy együtt járjunk az Úr nyomában. fejezte be a brüsszeli Balduin király stadionban bemutatott boldogavatási szentmiséjének homíliáját Ferenc pápa.
A camminare insieme sulle orme del Signore.
A Szentatya úrangyala imádsága. Köszönet a fogadtatásért, bízzuk magunkat a szűzanyára. Ferenc pápa a Balduin stadionban tartó szentmise végén, a déli úrangyala imádság előtt köszöntötte a szentmise résztvevő királyi párt, Fülöp Belga királyt és Matild királynét, valamint Luxemburg nagyhercegét és feleségét, akiknek megköszönte jelenlétüket és az e napokban tanúsított fogadtatásukat. A Szentatya megköszönte továbbá mindazoknak a segítségét, akik közreműködtek ennek a látogatásnak a megszervezésében, illetve akik imáikat ajánlották fel érte, különösen is az idősek és a betegek. Ma ünnepeljük a migránsok és menekültek világnapját, amelynek témája Isten a népével jár. Ebből az országból, Belgiumból, amely sok migráns célpontja volt és ma is az, megismétlem felhívásomat, szólt a pápa, Európához és a nemzetközi közösséghez, hogy tekintsék a migrációs jelenséget a testvériségben való együttérés lehetőségének, és arra hív mindenkit, hogy minden migráns testvér és nővér arcában Jézus arcát lássa, aki maga is vendég és zarándok lett közöttünk. Továbbra is fájdalommal és nagy aggodalommal követem, folytatta a pápa, a libanoni konfliktus kiterjedését és fokozódását. Libanon egy üzenet, de most éppen egy gyötrelmes üzenet, mert ez a háború pusztító hatással sújtja a lakosságot, továbbra is számos ember hal meg nap mint nap a Közel-Keleten. Imádkozzunk az áldozatokért,
preghiamo per le vittime,
családjaikért, imádkozzunk a békéért. A pápa minden érintett felett azonnali tűzszünetre szólít fel Libanonban, Gázában és Palesztina egyéb részén, valamint Izraelben. A túszokat engedjék szabadon, és tegyék lehetővé a humanitárius segítségnyújtást. És ne feledkezzünk meg a meggyötött Ukrajnáról, kérte. A pápa végül köszönetet mondott mindazoknak, akik Hollandiából és Franciaországból érkeztek, hogy részt vegyenek ezen a mai ünnepen. Egyúttal pedig bejelentette, hogy Rómába visszatérve elindítja Balduin király boldogavatási eljárását, hogy az ő példája, mint hívő ember, világosítsa meg a kormányzókat. Arra kérte a belga püspököket, hogy kötelezzék el magukat ennek az ügynek az előmozdításában. Most a szűzanyához fordulunk, az úrangyala imádságunkkal, amely közkedvelt volt az elmúlt nemzedékek körében, és megérdemli, hogy most újra felfedezzük. Ez az ima valójában a keresztény misztérium szintézise, amelyet az egyház tanítása beilleszt a mindennapi tevékenységek közé. Átadom nektek azt, különösen a fiataloknak, és mindnyájatokat a legszentebb anyánkra bízlak, akit itt az oltár mellett a bölcsesség széke alakjában látunk. Igen, szükségünk van az evangélium bölcsességére. Kérjük így gyakran a Szentlélektől, ajánlotta a pápa. Mária közben járására kérjük Istentől a béke ajándékát a meggyötött Ukrajnának, Palesztinának és Izraelnek, Szudánnak, Myanmarnak és minden háború sebzette országnak.
Grazie a tutti e avanti.
Köszönet mindenkinek, és előre a route avec espérance. Reménységgel az úton, zárta köszöntését a pápa a déli úrangyala ima előtt.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum.
Boldog Andő Zsezű, a női életszentség modellje. A szentmise erején Ferenc pápa boldoga avatta a Brüsszelben elhunyt Andő Zsezű karmelita nővért, ami rendkívüli eseménynek számít, mivel a boldoga avatásokat általában a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa végzi, és ha mégis a pápa, akkor rendszerint azt Rómában teszi. A Jézuson nevezett Anna világa nevén Anna dello Berra y Torres, Sarutlon kárdanita nővér a spanyolországi Medina del Campo-ban született 1545. november 25-én, és Brüsszelben halt meg 1621. március 4-én. Avilai Szent Teréz közvetlen munkatársa volt, segített neki a rend megreformálásában. A perjánők nagy vezetőjét, ahogyan Avilai Szent Teréz nevezte őt, erős személyiség, jó ítélőképesség és nagy szeretet jellemezte. Keresztes Szent Jánossal együtt ő alapított egy kármelt Granadában, majd egy másikat Madridban. 1604-ben néhány társával együtt bevetette a rend reformját Franciaországban, és alapított egy kolostort Párizsban, 1605-ben pedig Pontoise-ban és Dijonban. Miután 1607-ben Flandriába költözött, kolostorokat alapított Brüsszelben, Leuvenben és Mónban. 1612-ben támogatta a krakói, 1619-ben pedig az antwerpeni Karmel alapítását. André Jezu egész életében mindig hűséges volt Avilai Szent Teréz munkásságához, és összegyűjtette a szent írásait, hozzájárulva azok európai terjesztéséhez. A sarútlan kármelita szerzetesnőt 2019. november 28-án nyilvánítottak tiszteletre méltóvá, és 2023. december 14-én ismerték el a közben járásának tulajdonított csodát. Ferenc pápa szombaton este a Louvain-i Katolikus Egyetemen tett látogatása kezdetén köszöntő sorokat írt a nagy múltú univerzitás vendégkönyvébe. Legyenek az egyetemen eltöltött évek, reménnyel és elkötelezettséggel teli évszak a tudás és a felelősség növekedésére, hűen Istenhez és az emberekhez. A hallgatókkal a pápa az egyetem nagy aulájában találkozott, amelyet pénteki adásunkban már ismertettünk. A találkozó után Ferenc pápa visszatért Brüsszelbe, ahol felkereste a belga jezsuiták gondozásában működő Collège Saint-Michelt, a Szent Mihály kollégiumot, ahol találkozott a Belgiumban működő jezsuitákkal. A maga jellegű beszélgetésen elhangzottakat, amikor is a Szentatya válaszolta neki feltett kérdésekre, az eddigi hagyomány jegyében a későbbiekben teszik közzé. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol, különbség, ha van az égen, itt a göncölyő föleste, fölöttük a délkeresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra, rojtosul a rojtja, rongya, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncölyőn föleste, fölöttük a délkeresztje. Egy útmenti fogadóban talán még boldog is voltam. Rióból Muriba tartón a gitárszót most is hallom, más a dallam, egy a nóta, itt a göncölyő föleste, oda lenn a délkeresztje. Ó, te Isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz, éred banán az új holdad, íve akár a sarlónak, nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a göncöl este, szívemen a délkeresztje.
Kenyedi Sándor Délkeresztje alatt című versét a szerző előadásában hallották. Kenyedi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalamb falván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Peskendi Géza fedezte fel 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című labban közölte első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskolában iskola hallgatója volt, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanult. Itt szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelent meg első verseskötete, a Virágzik a cseresznyefa. 1951-52-ben az Irodalmi Almanach segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa volt. 1955 és 60 között a dolgozó nő, majd 60-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. 1958-ban megnősült felesége Ticsi Mária a Magdolna tanár szerkesztő. Kenyádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben, 1967-ben utazott először nyugatra, Bécsben megtartotta a Lírenkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vett részt. 1992-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költő Találkozóra, de nem kapott útlevelet, ezért tiltakozásul kilépett a Romániai Írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a Nemzetművésze címmel tüntették ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díjbizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban. Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg békjóimtól. Adj nyílt éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra. Nyisd meg szívemet fele barátaim közeledésére. Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség. Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot, hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom, s ha valami jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám. Uram, tárd föl szívemet, hiszen te ismered a legjobban. Add, hogy mindenkinek mindene lehessek. Ámen.